Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban...
Számomra nem olyan idegen az, hogy mindent tudnak rólam, amíg nem verik bele az orromat. Tehát felőlem tudjon róla akármit, mindent a szexuális életemről, a farkam méretéről, nem érdekel. Az csak rám meg a barátnőmre tartozik. Az, hogy ők is beleütek az orrukat, ő dolguk, csak ne tudjak róla. Tehát ezért mondom, hogy autonómia kérdés. Egyrészt annyiba, hogy tudsz-e autonóm módon létezni, attól még, mert mindenféle zajlik körülötted. Másrészt tudod-e ezt az autonómia génet képviselni, hogy ide figyelj, lehet, hogy tudsz róla mindent, de fogd be a pofád, de ne szóljon bele abba, hogy hogy élek, és mit csinálok, és mit akarok.
Vagy kire szavazok.
Kire szavazok, mit olvasok, kit dugok, bármit.
A mai vendégünk.
Mérő László, az Igenek és Nemek podcast vendége, ami nekem nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés. Lászlóval írd és mond, leírva megbeszélésünk, nem szerintem egy hét se kellett ahhoz, hogy ezt összehozzuk és tudjunk beszélgetni. Úgyhogy igazából azért vagyok kíváncsi, hogy miért ült le velem beszélgetni, László? Ez elgondolkodott, hogy...
Belenéztem egy kicsit a podcastjába, kikkel csinált, de fél perceket belehallgattam itt ott, nem sokat, szóval, és azt mondta, hogy jó, oké, rendben van, tehát...
Azért megmondom, miért kérdezem ezt. Én, mint ahogy mondtam, az ész segédigét, mondom, elejétől végig, végétől az elejéig, megmondom, miért végigolvastam. Amikor elolvastam a könyvet, ugye a végén kezdett hogy összeállni bennem egyfajta gondolatmenet, amiben újra elkezdtem olvasni a könyvet a legelején, és egészen más volt. Nem tudom, mint a jó filmeknél, vagy zenéknél van az, amikor az ember először csak egy fővonulatra figyel, vagy próbál megérteni, megmondom őszintén, mert bizonyos szavaknál én eltévedtem, majd rátérek itt a mágia például ez a szó, és aki olvasta a könyvet, az érteni fogja, hogy miért, de igazából klappolik ez, és ami nekem nagyon tetszett a könyv, és igazából ez volt a fejindulásom, hogy nekünk beszélnünk kell erről a könyvvel, legalábbis ennek menetén, mert egészen másképp közelíti meg, ha nekem lehetne egy ilyen virtuális álma, hogy kiket szeretnék beszélgetni, látni most, és én harmadikra ott lennék, mondjuk a Yuval Noah Harari-t ide hívnám, és azt kérném, olvassa az önkönyvét, és beszélgessenek erről. Nagyon érdekes lenne számomra. Ugyanis miről van szó? Hát most nagyon röviden is, biztosan nem pontosan fogom fogalmazni, de ugye beszélgetünk gondolkodási keretekről, ugye ebbe a könyvbe. Tudományról van szó, a misztikáról, a mágiáról, a hitről, és mi az, amit kihagytam, művészetről természetesen, igen. Abszolút tudok a magam életemben, és lehetek egyes számára beszélni, csatlakozni hozzájuk, hogy nem mondám, hogy konkrétan megmondám úgy, hogy az én anyanyelvem, mint ön a tudomány feltétlenül, én biológusként végeztem. Tehát onnan indulok, hogy kutatás, tudom mi az, hogy a matematika és statisztikát használni, megvan ez. A művészet, hogy mondjam, elkezd klappolni nekem, hogy este én Ádast miért olvasok, és miért ad nekem az más, mint Kahneman, amit mondjuk délbe olvasok, és esetleg miért nem értek bizonyos hittel kapcsolatos dolgokat, mondjuk édesanyámnál, hogy bocsánat, ilyen hihetetlen évekkel menjek.
Teljesen oké, persze.
Mert ezek teljesen más gondolkodási keretek, fogalmazhatjuk
igen.
Így, ugye, és ez így nagyon klappolt. Én sehol nem olvastam ezt a gondolatmenetet így együtt, és ami nagyon tetszett, hogy itt én nem éreztem aláfelé rendeltséget az önmagában.
Mert nincs is.
Tehát nincs az, hogy ha valaki a hit, akkor az egy feletti, magasztosabb dolog, mint mondjuk a tudomány. Tehát ideket, ha jól értem, az abszolút
fordítva nem.
Fordítva se. Semmi irányba.
Na, annyiban van egy kicsit, hogy amit a tudományból meg lehet tudni, az valószínűleg onnan érdemes. Csak nagyon keveset lehet a tudományból segítségével megtudni.
Igen, de hogyha, és szerintem... Ha annyi párhuzam biztos van közöttünk, hogy kíváncsi emberek vagyunk, tehát hogy akarunk tudni dolgokat. Ha vannak ilyen kereti az emberek, amiben nekem ez most segített, és azt mondom, szerintem még a feldolgozás elején vagyok, hogy elkezdek minden mást, akkor nézzük ebbe a gondolatban, meg tudom ezt értelmezni, meg lehet-e húzni. Tehát segíti a gondolkodásomat, de olyan szempontból, hogyha elkezdek konkretizálni a dolgokat, tehát hogyha elkezdek körbenézni, amit manapság van is, ugye, a pszichológia, mint téma, tehát nyilván hazai területről beszélgetünk, az utóbbi 10-15 évben valami mérhetetlenül, mint könyvek, mint újságok tekintetében ilyen populáris kultúra a részlet, és nyilván egy új tudományról beszélünk, mert nem beszélhetünk 500-600 éves tudományról, tehát semmiért se. De önnek van-e arra esetleg válasza? Miközben azt mondja mindenki, elolvastam a Steven Pinker Enlightenment Now című könyvét arról, hogy hát ilyen jó még sose volt, ha egy mondatban lehet fogalmazni, hiszen ennyire kevés háború még nem volt, éhínség sincs, stb. Ugyanakkor mégis a depresszió, mint problémakör, bőven a napi, hétköznapi problémáink részei, és most itt a nyugati emberről beszélek, mert én nem tudok nagyon másról beszélni, itt ünk ebbe a társadalmi kultúrában. Vagy miért lehet az, mint első kérdésem, hogy ez ennyire érdekli az embereket, ennyire nyitnak, vagy úgy tűnik a pszichológia irányába, vagy ön egyáltalán ezt tapasztalja, vagy egészen másképp látja?
Nem tudom. Lehet, hogy azért, mert a pszichológia változott meg, és a pszichológia jutott olyan eredményekre, amik érdekesek lehetnek emberek számára. Szóval minden tudománynak megvan szerencsés esetben az az időszaka, amikor nagyon érdekes. A biológia például, mondjuk Mitter Darwintól Mendelen keresztül nagyjából a DNS felfedezéséig volt nagyon érdekes, mert akkor forrongott, akkor nagyon új gondolatokra jutott, megváltoztatta az emberi gondolkodást. Most már egy olyan keret, amit persze, hogy tartani kell, tehát persze, hogy van DNS, persze, hogy nagyjából így kódolódik, ismerjük. Szóval most már kevésbé izgalmasak azok a problémák, amiket megold mondjuk azzal, hogy mit te egy gyógyszert kifejleszt, vagy egy molekulát tejre rak. Talán azért van ez a térhódítása, mert elkezdett tényleg valamennyire tudománnyá válni. Tehát most már vannak olyan kísérletek, amikről eléggé biztosan lehet mondani, hogy így működik és kész. Még nem olyan ott tart most a pszichológia nagyjából, mint a fizika 1642-ben. Azért pont 1642-t mondom, ezt mondjuk a könyvbe le is írom. Mert abban az évben halt meg Galilei, és abban az évben született Newton. Tehát olyan kísérleteink már vannak, amiket egy fizikus is Galilei kísérleteivel mérhetőnek tekint, de még nincs olyan elméletünk, amit mondjuk Newton elméletével összemérhető lenne.
Tehát még az elején vagyunk?
Olyan fogalmaink, mint például a gravitáció egyelőre, nem született meg a pszichológia Newtonja, úgyhogy nincs. De már van egy csomó olyan kísérletünk, aminek alapján nem láthatjuk ugyanúgy a dolgokat, mint korábban. Ennek megfelelően a pszichológus is megváltozott, mert most már ezeket tanulja. Tehát nem beszélhet annyira a levegőbe például, mint akár 30 évvel ezelőtt.
Tehát alkalmazottabb a tudomány, mondhatjuk itt?
Nem, tudományosabb az alkalmazás.
Tudományos az alkalmazás. Mert ugye arról beszélünk, hogyha most hétköznapi ember elolvas egy-egy cikket, most direkt nem szaklapokról beszélni, nyilván abban nem tudnak tájékozódni, hanem olyan újságokra, színesek, szagosak, de azért tudnak behúzni olyan főcímekkel emberek, amik hiszen ez rólunk szól. Tehát mi vagyunk benne.
Jó, a pszichológiának azért, szóval a fizikának ilyen botrányai nem voltak, mint például mondjuk a Milgram kísérlet, vagy az Zimbardo féle börtön kísérlet.
Ez már el van azóta is vele, tehát az egy dolog, igen.
De persze, hogy el van, de szóval az azért bizonyos értelemben csalás volt, igen, mondjuk egy fizikus szemébe. De amikor van egy csomó olyan kísérlet, amire egy fizikus is azt mondja, hogy hát ez egy fizikus szemmel is kísérlet, érteni kéne, és ha nem értjük, akkor is meg kell próbálni valahogyan együtt élni vele.
És tényleg nem úgy, hogy ugye kicsit beszélünk majd később a mesterség és intelligencia, hogy a könyvnek a végén ez bele van véve, hogy a pszichológia mint terület is sokkal inkább interdisziplináris tud lenni, mert hogyha a biológusi oldalamról közelítem meg, azért bizonyos dolgokat ugye meg tudunk magyarázni, hogy hogyan működik, és néha kell esetleg egy olyan biológiai tudás, ami mondjuk talán nincsen, vagy természettudományi tudás egy pszichológusnak, tehát hogy mondjam, te olyan dolgokról beszélünk.
Nem. Az interdisziplinaritást én általában nem szeretem. Azért nem, mert az mindig egy ilyen lavírozás, egy ilyen szlalomozás, az, hogy amit innen tudunk, azt innen tudjuk, ezt onnan. Na, én például a Műszaki Kutatóintézetet, ahol a pályámat kezdtem, azért hagytam ott, mert amikor arról volt szó, hogy hát hol vannak a találmányok a magyar iparból, amiket nekünk kéne feltalálni, akkor azt mondták, hogy hogy hát mi a világ műszaki tudományával versenyzünk, és azt hoz. És amikor megkérdezték, de hol vannak akkor a publikációk a nagy világlapokban, a Nature-be, meg a többibe.
Science, stb.
Nem, hát nekünk a magyar ipart kell megváltanunk.
Ez magyarázkodás.
Persze, ez egy szalomozás. És az interdisziplinaritás nagyon sokszor pontosan ugyanez, hogy amikor az egyik kezd bonyolult, vagy áttekinthetetlen lenni, jaj, hát a másikból tudjuk, hogy, de amikor az kezd áttekinthetetlen lenni, akkor az egyikből. Itt az segédigéi könyvben is pont az a lényeg, hogy sokféle értelmes megismerési módot talált ki az ember, csak ezeket összekeverni, összezagyválni nem szabad, mert abból csak hülyeség jön ki.
Ez mindjárt egyedi, és tudom, ez furcsa, hogy önnek teszem fel ezt a kérdést, tehát találkozott mondjuk 17 másik észsegédi megközelítés, nyilván nem címeiben, megközelítésben, amivel nem ért egyet, vagy amikkel egyet értett. Hogyha nyilván, itt is körbenézek, elég sok könyv van, tehát nem tudom, 2000-es évekig írjuk, valószínűleg mások is elgondolkodtak ilyen különböző felfogás. Ez mennyire klappol bele abba, amit nem tudom, nemzetközileg ma tudunk?
Nem, igazából nem igazán klappol. A pszichológia az up-to-date, a pszichológiai tartalma, tehát a kísérletek, de én ezeket inkább csak illusztrációként használom, tehát nem a pszichológiai tartalma érdekel engem ebbe a könyvbe, és aztán nem azokat hangsúlyozom. Nem tudom, így nem láttam, azért is Eszterházi Péterrel kezdem, tehát egy íróval.
Ki mással, aki, igen, ez nagyon érdekes, hogy a címe is.
A címe az nem véletlenül rímel az Eszterházi könyvének, az Szívsegédigéi címére. Eszterházi után nem jelenik meg a könyvbe, csak ebbe a nyitófejezetbe, de ott nagyon is, pont ezért, mert igazából ő is ezzel viaskodott folyton, de még azzal is, hogy mit kezdjen egy művész azzal, amit egy tudós persze, az pontosan dokumentálná, idézett, hivatkozna, mit honnan vett, stb. Ez az, amit Eszterházi gyűlölt. Az Eszterházi könyvek német kiadása például, a precíz németek nem voltak hajlandók így, csak így használni idézeteket, ott hosszú oldalak vannak így egészen pontosan, rendes bölcsész munkával feltárva a hivatkozások pontos helyei, stb.
Németesen mondhatnánk,
igen. No, itt is ez van, hogy én ezt nem teszem meg. Tehát ott vannak jegyzetek, hogyha valakit nagyon érdekel, jó eséllyel megtalálja bennük.
Ott van, igen.
Ahol láttam azt a gondolatot, de ebből a szempontból akkor már inkább irodalom, még akkor is, hogyha nem fiction, tehát nem szép irodalom, hanem tényirodalom. Mondjuk Magyarországon erősen szétválik, a világban kevésbé.
Tehát a tényirodalomban például erre a könyvre, amit az néztünk, erre gondolt?
Erre is.
Igen. Aha. Nyilván, igen.
Tehát,
igen.
Mert olyan értelme, hogy nem fiction, tehát igen. Nem arról van szó, hogy kitaláció.
Így van.
De itt nem az egyedibe az általánost akarom ábrázolni, amit általában a művész vagy az író. De bizonyos értelemben mégiscsak az, mert...
Pont akartam rákérdezni, mert én nem láttam még így legalábbis, de az nem azt jelenti, hogy nincs
nem ilyen. Létezik, dehogy nem létezik. Szóval létezik, mint a Malcolm Gladwell könyvei, mint a Hofstadter némei könyve, stb. Szóval létező műfaj ez. Persze. Nagyon is. Nem tudom, pont ezt nem láttam így.
Mennyi idő telt? 2 hónap, hogy megjelent a könyv?
Még annyi se
még
talán,
annyi igen. Sem, tehát nem tudom, hogy már lehet-e arról beszélni, hogy mit mondani, vagy az olvasók. Tehát vannak-e, hogy honnan kap visszajelzést például ön azzal kapcsolatban, ami fontos is visszajelzésként, tehát hogy majd odafigyel.
Nem tudom. Az az igazság, hogy szóval ebből a szempontból a magyar szellemi élet az kicsit szóval vagy is mondjam, hogy ne sértsek meg senkit, perifériális. Uh-huh. De azért, mert, ez egy új könyv, igen, de mondjuk, ha mindenki másképp egyforma, most már 24 éves, és összesen 2 komoly kritika jelent meg róla, abból is az egyik házi nyúl, mert az Eszterházi Péter írta, nem felkérése, sőt, tudtom nélkül. Tehát Kettő.
És nyilván nem arról beszélünk, hogy ketten olvasták, tehát az nem, azt jelenti, hogy hát, nem veszik az energiát.
30 ezer példány fölötti példányprámban fogyott el úgy, hogy sikerlistákon soha se szerepelt, nem beszélnek róla.
De hogy kapok az ember, a író, ez esetben, mondjam, talán az író ember, visszajelzést, vagy egyetem kellett, azt mondjuk, hogy én kiírtam magamból, de ez
nem én szóval nem bánnám a visszajelzést, oda is figyelek rá, szóval, és, de szóval nem tartozom egyik ilyen, hogy úgy tetszik, klánhoz sem, tehát se politikai klánhoz, jó, nem politizálunk, a francokat nem, dehogy nem, mert az is számít. Tehát én ugye megírom a véleményemet, mit tegyem, politikáról is akár, tehát, de úgy nem, szóval egyik oldalhoz se tartozom, nem is tartanak magukhoz tartozónak, és idegen is vagyok mindenhol. Tehát például mit tegyem, mondjuk a Mindenki másképp egyforma könyv magyar kiadásáról kritika jelent meg, a német kiadásról, ahol nem hazok hazai pályán, sokkal kevesebb példányszámba kelt el, hiába nagyobb orszám, de nem hazai pálya, annak persze, azért nagyon persze számít. Nem sokkal, de kevesebb példányszámba kelt el németül, mint magyarul. 50 kritika jelent meg róla. Lehet, hogy csak 45, de annyi a körül.
Hát ez teljesen más számról beszélünk. Tehát
persze. Azt
jelenti, hogy és abból akkor lehetett táplálkozni, vagy legalábbis, hogy valami
persze, irányban. Csomó minden, tanultam is belőlük. Tehát más, például ez a könyv, már azért is más kicsit, mert tanultam a visszajelzést. Például itt nem erről, a másikról, a észjárások német kiadásáról írta az egyik kritika, nagyon alaposan és okosan, hogy egy kitűnő könyv lenne a 100 oldallal rövidebb lenne, és nagyon igaza volt, ezért írtam át az remixet, 120 oldalt úgy dobtam ki belőle, mint a pinty, mert igaza volt. De még ami nem kritika, az is, szóval nincs az a fajta infrastruktúra mögötte, ami Magyarországon, mint mondjuk egy német vagy egy amerikai kiadói struktúrába. Tehát a Pénz evolúciója című könyvem német kiadását döbbenten vettem kézbe, mert más a címe.
Hát ugye a cím meg a borító kiadónak szokta persze, fajta lenni.
Persze, az ő joga.
Igen.
De ha valaki mondta volna,
hogy erre nem is tájékoztatták?
Nem.
Yes.
De, ha valaki mondta volna, amikor a magyar kiadásnál, hogy nem a pénzről, nem a pénz evolúciójáról van szó, hanem a pénz biológiájáról. Tehát nem Darwin, hanem Mendel a lényeg itt a biológiából, ha már analógia. Másképp is jól írtam volna meg ezt a könyvet. Az egy nem jól sikerült könyvem, van mindenkinek olyan is.
Milyen érdekes, az ember... Valahol reflektál. Nyilván majd erre kicsit kitérnék, hogy honnan olvas, honnan gyűjti, mert valahol ebben a hatalmas szalmakazalban, ami információs tömegben vagyunk benne, valahol a magunk része is podcastestől, saját könyvestől így belekerül, és amikor kiengedtük, hát ha jól értem, igazából nem jönnek feltétlenül úgy vissza a visszajelzések, de még azt sem mondhatnák, hogy 40 rossz kritikát kapott az
nem,
ember.
Nem, általában jó kritikákat kaptam, még pozitívakat is többnyire, de ami bírálat volt abban, vagy igazuk volt, vagy nem, de mindenképpen érdemes volt rá meghallgatni. Tehát Magyarországon mondom, összesen 2 kritika volt. Azok is pozitívak, nem arról van szó, de nem kritika abban az értelemben, hogy szóval nem elgondolkodás, ezt így látom, azt másképp, ezt ugyan lehet, hogy igaza van, de ahogy megírja, az rettenetes, stb. Szóval nem ilyen értelembe vett kritikák, ugyanis arról írnak Magyarországon kritikákat, akik így a törzshöz tartoznak. Én egyik törzshöz se tartozom, tehát kritikát nem kapok. Nem biztos, hogy nagy baj. Annyiból nagy baj, hogyha például mondom, Magyarországon valahol egy szerkesztő lett volna akár csak, még csak nem is a kritika, a pályán, aki tartalmi szerkesztő, érted, nyelvi szerkesztőm kitűnő a Pavol Anna, de tartalmilag, ő nem gondolt arra, hogy itt én igazából nem Darwinról beszélek, hanem Mendelről abba a könyvbe. Szóval tehát, na, csak hogy az olvasó is, a biológusnak ezt nem kell magyaráznom, de, vagy a hallgató is. Na, Darwin csak a nagy kép érdekelte, hogy hogyan jött létre ilyen sok faj. Mendel csak a kis kép érdekelte, hogy mi öröklődik egyik generációval a másikra. Darwin nem tudott semmit arról, hogy az öröklődéssel mi van. Butaságokat is írt róla egyébként. De ez jó lett volna, ha tud, mert akkor tisztább lett volna az ő képe is. De valójában én engem, ha már biológiai analógia, akkor Mendellel vagyok analógiába végig a könyvbe, csak vagy Darwin bigfangosabb, tehát arra tettem a hangsúlyt, hibásan, tévesen. Nem volt olyan szerkesztő, aki ezt így az orrom alá dörgölje. Kritikus se egyébként.
Tehát akkor mi maradt? Tehát egy ilyen könyv után az ember elküldi a barátainak.
Barátok, azok megjegyzik. Szóval azért ott van egy ilyen köszönetnyilvánítás, azok olvasták és megjegyzéseket tettek. Nem hivatalosan, hanem így, szóval nem kritikákat.
Hát még az írás vége után, és akkor esetleg változott,
közben akár. Volt, aki 3-4 részletbe kapta meg, vagy még több részletbe a könyvet, volt, akinek csak egy részét küldtem el, mert arra voltam kíváncsi, hogy arra mit reflektál. Uh-huh. Tehát szóval ez a része azért informálisan megvan, tehát vannak barátaim, tartozok emberekhez, de nem valahová, egyik párthoz se, egyik törzshöz se, egyik irodalmi irányzathoz se. Tehát az Eszterházy Péter ebből a szempontból sokkal inkább volt, mert ő posztmodern író, ő nagyjából őt az érdekelte, hogy milyen egy szép magyar mondat, akárhol is. Engem annyira nem érdekel, hogy milyen egy szép magyar mondat. Azért persze igyekszem olyanokat leírni, de nem ez a szempontom.
Nem, hát nyilván csak saját élményről tudok ilyen beszél. A történetet, mint olyan közeget, amin keresztül könnyen megérteni dolgokat, azt nyilván végig könyvben lehet. Tehát tele van történettel, ami az ember jobban meg tudja érteni. Legalábbis...
Azok történetek, de nem megír. Szóval nem kikovácsolt mondatok.
Nyilván, ha most a szép irodalom is a határról beszélge, nyilván van. Igen, én pont amit ön is említett nekem ebbe a könyvbe is, de sok más könyvben, és akár nem külföldi szerző tekintetében. Nekem pont ez az, ami úgy tisztában kérdezik, most már értem, hogy én mit kapok, mondom, a Nádastól, az Eszterházytól, és hogy miért tudok onnan kapni, és nem az egyikkel szembe van, hogy miért nem tudta az így megírni, mert neki nem a dolga.
Igen, de még mondok tényleg írót, hogy mit te, Bartis Attila már ne fogalmazzon úgy, mint Eszterházy, mert borzasztó lesz akkor, miközben ragyogó Bartis Attila könyveket ír.
Igen. Ugye a saját stílus tekintetében. Igen. Igen, de olyan szempontból, hogy, és most egy kicsit le is zárva ezt a részét itt a könyvnek, hogy én azt gondolom, hogy fontos olyan könyveket írni annak, aki tanít, aki kutat, és ha ez itthon is egyre jobban úgy fog terjedni, hogy nem csak a megfelelő régen impact faktorumú Q1-2-3-4 cikkeket írogassunk, hanem úgy, hogy a kicsit a nép is megértse dolgokban.
Nem, ez más műfaj. Teljesen más. Én például akkor kaptam fel nagyon a rongyot, amikor az akadémia előző elnök helyettese nagyon büszkén magyarázta, hogy mert Amerikában harmad, negyed osztályú tudósok ismeret terjesztek, nálunk az első osztályúak, ennyivel vagyunk jobbak. Az lehet, hogy első osztályú tudós, de negyed osztályú ismeret terjesztő.
Ez is egy másik... Ugye ezt is tanulni kell? Nem kell, legyen a stílusa az embernek, tudjon írni?
Sok minden kell hozzá talán, de elsősorban egyrészt ambíció, hajlam, másrészt választás, hogy igen, ezt a műfajt akarom most csinálni. Tehát nem a tudomány csúcsához akarok hozzátenni még egy téglát, akár ekkorát, hanem azt szeretném, hogy na, hogy nagyjából milyen kép alatt. Szóval, hogy egy eszé, tehát, hogy nézzük, hogy akkor most mire jutottunk végül is, mi végre ez a sok kutatás, mit okosodtunk tőle, az egészen más. És valóban, tehát azok, akik a nagy amerikai sikerkönyveket írják, lehet, hogy tudósként harmadosztályúak, de ismeretterjesztőként elsőosztályúak, ami azt is jelenti, hogy egy harmadosztályú tudós is érti, hogy miről van szó. Tehát ugyanúgy egy harmadosztályú focista pontosan tudja, hogy mit csinál Ronaldo vagy Messi, csak nem tudja megcsinálni.
Így van, pontosan.
Igen, de Egy Messi meg nem biztos, hogy el tudja mondani azt, hogy most végül is miről szól a foci.
Szinte biztos.
Biztos, hogy nem. Látjuk, biztos, hogy mennyire
igen,
nem.
Igen, hát meg egy eleve valószínűleg nem is ezzel tölti a 24 órában.
Nem, azt, hát ne is. Isten őrizz, egy percet se töltsön ezzel, annyival kevésbé lesz Ronaldo.
Olyannyira érdekes, amit mondt, hogy abszolút hozzá kötődni, én mennék még tovább a nem negyedszintű tudós tekintetében.
A nem ilyen szintű?
Negyedszintű tekintetében, hanem amikor nem tudós, újságíró. Rengeteg példa van arra, hogy újságíró dolgozik New York Times-nak, vagy ide-oda,
van,
és olyan szépen tudja igazából, rengeteg példát tudnék mondani, és elkezdik szakértőként citálni, és aztán utána kell nézni, ezek a mondatok, ő nagyon szépen összetudta, mint egy jó kutató.
Igen.
Cikkíró, újságíró.
Vannak problémáim például, mert például a neuroscience-ből, ami mostában zajlik, egyszerűen már évek óta nyúzom a neuroscience-szel foglalkozó ismerőseimet, kollégáimat, barátaimat, hogy legalább valamit mondjanak már, hogy mire jutott ez a tudomány, ami a közönségemet érdekelheti. Olyankor küldenek cikket, hogy rájöttek, hogy ez az agyterület így kötődik össze azzal, meg még ez még közben amúgy ingerel valami mást. Ki a fenét érdekel ez így?
Hát, szóval, ez kicsit funkcionális, de ugye, hogy...
Igen, de szóval nem jutott olyanra, amivel többet mond arról, hogy ki a fenék vagyunk mi. Hogy mik vagyunk mi. Milyen egy szerelmes ember, és milyen egy szerelmes ember, amikor focizik, akkor nem szerelmes.
Nem könnyű kérdések nyilván.
Persze, hogy nem. Igen. De nem is támadj. Nem is, tehát a újságíró nagyon értelmes, az a fajta értelmes újságíró, lehet, hogy még egy biológia szakot is elvégzett, nem egy közülük, de nem mint például a Gladwell az egyik legjobb ilyen, az nem végzett semmilyet. Az valódi bölcsész, csak éppen eléggé eszes és veszi a fáradtságot, hogy megértse, amiről beszél.
Igazából megtanulni, ez mindenki, tehát amíg élünk, és ugye itt a nem tudásról is beszél elég sokat, hogy ír a könyvében, tehát aki van ambíció, ezt a szót használta, megvan, megy utána, hát nem csak az 5-6-7 év az egyetem, ami valamikor 20-as éveinkben voltak, hanem később az ember bőven rájön, hogy hát egyrészt mi az, ami abból még igaz, vagy nem.
Igen.
Kettő, hogy hát milyen új dolgok jöttek, mi az, amit rá lehet építeni, vagy mi az, ami kiderült, hogy nem igaz. És ez folyamatos. A bizonyos tudományokban én nem vagyok otthon a fizika területén, lehet, hogy nem jönnek hétköznapi a megoldások, bár a Krasznahorkaihoz fog menni az atomkiba jövő héten beszélgetni, mert az a kérdésem neki, hogy mesélj nekem, hogy mit tártak, mert én nem tudom pontosan megérteni ezt a dolgokat.
Nos, félek, hogy a Krasznahorkai nem, ez nem az író Krasznahorkai.
Nem.
Csak hogy a közönség kedvéért mondom, ez ismertebb.
Igen, nem. Ugye az atomkinek a kutatájára beszélünk, mert ugye, és nem akarok most erről beszélni, csak említem, hogy szeretném megérteni a dolgokat. És ha valaki tudományos nyelven, én nekem tudok olvasni tudományos, de én valamiért úgy érzem, és valahogy ezt a podcast műsort sem az üzleti meg potenciál véget indítottam el, hanem úgy gondolom, hogy az emberek szeretik hallgatni, és ők is meg szeretnék érteni bizony dolgokat. Nem biztos, hogy mindent. Abba sem biztos, hogy mindenki teljesen megérti ezt a könyvet.
Még én se értem néhol, hát nem arról van szó, persze.
De ezzel nincsen baj. Én azt szoktam mondani, hogy nem egy könyvet kell egy hónap elolvasni, és 12 meg legyen írva, vagy 48. Lehet, hogy egy sor bőven elég, és azt ízlelgetni kell egy éven keresztül.
Hát ez azért ez itt kicsit buddhista, vagy túl zen, de majdnem igaz. Én például szinte semmit. A Harry Potteren kívül aztán nincs olyan könyv, amit az utolsó 10 évben átolcettig elolvastam.
Milyen érdekes.
Az elolvastatta magát, de ez most másik kérdés. De a...
Se szép irodalom
se. Szép irodalom se. Tehát vagy átugrottam itt 50 oldalt, ott 20-at, vagy csak... Szóval nem volt olyan, ami végigolvastatta magát, át elejétől a legvégéig. De ez egy-egy talán volt, de nem sok.
Na, nem feltétlen ördögtől való, akkor azért ezt jelenti. Tehát
nem, hát én vállalom, szóval emeltővel olvasok így.
De mondjuk ez azért lehet, mert annyi információ van, az ember az idejét jól oszta be,
nem
kötötte le.
Nem kötött le, nem olvastatta el magát. Szóval egy könyv az vagy elolvastatja magát, vagy nem. Van, hogy hetekig ott van az asztalomon, és aztán valahogy elkerül onnan. Még azt se tudom, hogy mikor rakódik el és kirakja el. Lehet, hogy én. De az egy idő után nincs ott.
A Weiner témánál vagyunk. Ön hogyan választ, vagy ön választ-e azt, hogy ahogy mondtam, ebben az információs cunamiban, ami körbevesz bennünket, mit olvas, mit nem olvas, mit zár le, mit enged be. Tehát ezek a zsilipek, hogyan lehet ezt megtanulni? Mindenkinek valaki vagy csak hagyja, hogy legyen, és ümöljön be.
Nem, erre is sokféle, sok módja van. Az, ahogy én csinálom, azt nem hiszem, hogy mindenkinek jó. Tehát én tényleg ilyen nagyon rossz olvasó vagyok, mert semmit nem olvasok el végig, az elejétől se. Beleolvasok itt, beleolvasok ott, aztán vagy elolvastatja magát, vagy nem. Még a kedvenc könyveimben is szerintem vannak 10-20 oldalak, amiket nem olvastam el. Szóval azokban tényleg kedvencekben.
Értem, de mégis, hogyha most nézzük azt, hogy ezeknek is sok inputja van. Rengeteget idézi mondjuk a Hararit ott a végre 3/4 résznél. Tehát nyilván olvasta több három könyvet,
nem Hararit sok könyvet. Tényleg már, szerintem a három könyvéből majdnem egy fél könyvét elolvasta.
Az egész szép, hogy a harmadik, amiben nagyon sok ismétlés van benne az első kettőből.
Persze.
Tehát ott már a sikerszerző könyvvel, még az első. Tehát látszik egy ív azért ebben a három könyvben.
Igen.
De mégis valahogy eldönti, hogy ezt olvassam, vagy nem olvassam.
Nem igaz, hogy valahogy eldöntöm, elolvastatja magát, vagy sem. Ottlik írja valahol, Ottlik ugyanilyen volt, mint én, mint olvasó, hogy mit tudja, talán megfelelő mennyiség, vagy túl sok F betű van benne, de valahogy valamiért aztán vagy elolvasom, vagy nem. Igen, szó szerint ezt írja Ottlik. De tényleg nem tudom megmondani, hogy mitől, de valami vagy elolvastatja magát, vagy nem. Beleolvasni mindenbe beleolvasok, csak
Érdekes, ez egy kicsit nekem olyan misztikusan hangzik inkább, mint hogyha az a Kahneman-fél 1-es-2-es rendszerben az 1-es, amire nem tudatosan látok.
Igen, rá. De mondom, szóval ez egyéni, mert ugyanakkor nagyon általam szeretett és tisztelt emberek vannak, akik meg csak átolt szettig tudnak olvasni. De vagy elolvasnak valamit, vagy nem.
Tehát az a nincsen baj. Tehát,
persze,
tehát
nem.
Az az ön módszere így áll hozzá. Valamit biztos nem? Tehát
valami
híreket innen, vagy ezt a...
Én nem, én bármit. Mindent. Én mindenevő vagyok elvileg, csak éppen semmit se eszek meg. Vagy hát, nagyon keveset. Nem tudom mondani. A Harry Pottert azt igen, az megetette magát, meg még egy-két könyv, de kevés. Ilyen könyvből meg szintén kevés. Tehát ilyen nem fiction könyvből.
Igen, érdekes, egyébként az előbb jutott eszem, hogy mondta, hogy ha 120 oldal, ugye kevesebb lett volna.
Ja, igen.
Könyvben, hogy valamikor olvastam, hogy hogyan változott a non-fiction könyvek oldalszáma az utóbbi 15 évben.
És hogyan?
És 400 fölött volt átlag oldalszám 15 éve, és lement most a 280-290, meg is nézem, mely hány oldalas ez a könyv. Tehát hát az a 300 fölött pont valamennyivel. Tehát
igen, de elég ritkásan van szedve, meg sokat rajzolt bele, ami ütényi.
Nyilván ezt tudja a maga kiadó is úgy játszani, hogy ez 428 oldalért, vagy 210. De mégis egy átlag oldalszám, ebben a kibutatásban az is benne volt, hogy az amerikai filmeknek a snitvágás hosszai, hogyan változtak 50-es, 60-as évben egy 15-16 másodperces átlag hossz volt egy jelenet, ma 3 másodperc alatt van. Tehát van egy gyorsulás, hihetetlen mód. És hogy arra gondolok, hogy bele-bele olvasgatunk, nyilván ott egy index, hogy most mi van benne, érdekelhet-e benne engem az rész, vagy nem. Tehát nem, lehet, hogy segítheti is azt az ember, kicsit gyorsabban menjen
jó,
bele.
Mondom, nem tudom, mert sokféle hozzáállás van. Tehát van, aki tényleg rendesen elolvas, mert ilyen, mert például attól is múlik, hogy ki mennyire szeret olvasni. Én nem igazán szeretek olvasni. Van, aki kifejezetten szeret olvasni, tehát vigye előt a könyv, varázsolja el, és akkor olvassa, átadja magát a könyvnek. Ilyen is van. Még irigylem is őket, mert boldog olvasók, átadta magát a könyvnek, és ha a könyv jó, akkor az viszi is.
És önnek akkor mit jelent az olvasás? Tehát, hogyha nem szeretek olvasni, információ?
Azért nem mondom, hogy információszerzés, mert nem információt akarok szerezni. Még tájékozódás talán inkább. Tehát, hogy miről szól, hogy ez miről ír, miért írja azt, inkább ez érdekel. Miért pont erről ír, mit akar mondani? Ja, hogy semmit, menjen a francba. Olyan is van.
Hány oldalig kell jutni?
Nem, ez az, hogy... Na, te azt kérdezed, hogy hány oldalig kell jutni. Én azt kérdezem, hogy hány betűt kell beleolvasni, és hol.
Hány betűt?
Hát majd, hogy nem, szóval, hogy hány szót.
Tehát nyilván jóval rövidebb.
Igen, tehát én beleolvasok itt egy kicsit, ott egy kicsit, tetszik a hangja, nem tetszik a hangja. Hopp, itt már, én már 5. oldalt olvasom egyfolytában, akkor ezek szerint ez érdekes.
Folytassuk a a végével a könyvnek, a mesterséges intelligencia, engem mérhetetlen érdekel ez a téma, és megmondom szintén melyik oldalról, az etikai oldal részéről. Tehát nem feltétlenül az egyes és a nulla, hanem az egyes és a nulla, aki programozza, az mennyire tudja, hogy mit kódol, és annak esetleg a hatásaival, vagy éppen a saját torzításaival mennyiben van tisztában. Tehát innen megközelítve a kérdés.
Egyfelől tudja, mert akár törvény kényszerítheti rá, hogy mit nem mondjuk, hogyha mondjuk az önvezető autónak dönteni kell, hogy elüssön-e három hülye gyereket, aki elé szaladt, vagy menjen a falnak, és esetleg...
Ez a trolli probléma. Igen. Híres ugye, hogy igen. Valami döntés kell, mert de vagy ide, vagy oda.
Várjál, az embernél ez nem döntés, mert nincs időt dönteni, elütötted és kész.
El is nézzük.
Nem is büntetjük, nem is csukjuk le.
Igen.
A gépnél ez kérdés, mert pont annyi ideje van még, hogy ezt eldöntse, hogy felfogja és eldöntse. Egyrészt kivenne meg olyan autót, aki hajlandó őt föláldozni.
Igen.
Azért mégiscsak egy gép, ne áldozzom már engem.
Ebben a helyzetben biztos meghalok.
Igen. Másrészt, ha mondjuk törvényhozó vagy, akkor törvényleg fogod kötelezni a mesterséges intelligencia fejlesztőjét, hogy egy ilyen helyzetben az utasát áldozza föl, és ne a három gyereket.
Még akkor is azt mondom, hogy kivásárolni egy autót, tehát én továbbra is.
Na, ez egy vitakérdés lesz, de érthető, hogyha a törvényhozó azért az irányba próbál menni.
Hát igen, valószínűleg itt ez a harmadik félként, a hány gyerek, stb. Tehát ez egy olyan terület, amely most nincs eldöntve, amennyire tudom, sehol, igen. Tehát ez nincs meg ez a válasz, még hogyha meg is elhetnek, illetve részlegesen level bizonyos szintű önvezető autók vannak. Viszont vannak olyan dolgok már most is, amelyek nem az, hogy széles olyan intelligenciával, vagy bocsánat, olyan mesterséges intelligenciával rendelkeznénk, ami annyit tudna, mint egy ember, de bizonyos területeken itt
sokkal többet tud.
Sok, tehát nagyon-nagyon ott van, hogy már túl mutat rajtunk.
Sokkal.
És ugye itt a Kentaur jelenség az lehetne, hogy úgy együtt tudnánk esetleg jövőben, egyfajta olyan harmóniát éreztem ebbe a könyvbe, ami engem felidegesített kicsit a Harari, hogy jaj, mi lesz? Itt meg kicsit úgy megnyugszik az ember, hogy nem biztos, hogy baj lesz.
Ja, hát a Harari-val se értek egyet, mint ahogy a kedvenc könyveim szerzőjével többnyire nem látod, ezt mondom folyton. Tehát Harari nagyon okos és kitűnő, de nem gondolom, hogy ennyire vészes lenne a helyzet. Tehát ő mutat egy jó példát a meditációval, hogy tudunk úrrá lenni, szerintem anélkül is tudhat menni.
Igen, ugye a meditációt valahol abban az összekötetésben, vagy egy mondatban mondhatnánk, hogy ismerjük meg magunkat jobban, igen. Még miért bennünket megismernek ilyen szinten.
Igen.
Na most, hogyha nagy cégeket, nagy tech cégeket, vagy akár bizonyos kormányzatokat megnézünk, hát már biztos, hogy le vagyunk maradva sok szempontból, hogy átlag ember.
Tehát igen, én meg azt mondom, hogy nem fontos annyira megismerni magunkat. Attól még törhetünk borsot a nagy high-tech cégek orra alá.
Ez egy kicsit a Mission Impossible, nem? Tehát ez a fajta, eleve mit ismerünk meg? Hát valószínűleg annyira keveset tudunk magunkról, hogy még ha azt...
Tehát én azt mondom, ezt ugye nem ebbe a könyvben mondom, hanem majd valamikor, hogy az autonómia a kérdés. Tehát, hogy tud-e az ember elég autonóm lény lenni? Mert ha tudunk elég autonóm lények lenni, akkor kit izgat, hogy mit tud rólam a program?
Hát igen, meg ha hagynak annak lenni, ugye kicsit...
Nekem például azért pozitív tapasztalataim vannak.
Bizonyos dolgokat már most is bevisznek, AI-ba használnak. A banki rendszerekben bőven ott vannak, a követések már, és az arcfelismerő rendszerek, aki repülőre utazik, azt láthatja évről évre, hogy mennyire, hát mondanak, hogy megkérdeznek bennünket erről, de igazából készülnek a felvételek mindenhol rólunk, és tudjuk, hogy 100%-on még nincsenek ezek, legalábbis amit lehet erről tudni, a felismerő rendszerek.
Nézd, én még a Kádár rendszerbe szocializálódtam, sőt életem nagyobbik felét abba töltöttem, 40 éves voltam a rendszerváltásnál, tehát akkor például, hát Eszterházy Péterrel mondjuk, ha telefonáltunk, azzal kezdtük, hogy üdvözlők a főhadnagyelvtársat, ilyenkor időnként rákogás hallatszott a telefonból, de ez, hogy alul néztük, és százados volt, de az is lehet, hogy a főtörzselvtárs hatódott meg.
Nagyon durva ezt hallgatni, aki ezt nem ismerheti. Ezt
persze, azért mondom, hogy tehát és akkor is éltük az életünket, nem érdekelt, hogy mit tudnak rólunk, nem érdekelt, hogy lehallgatnak, nem érdekelt, hogy besúgnak. Tehát az ember tudott ezzel élni. Számomra nem olyan idegen az, hogy mindent tudnak rólam, amíg nem verik bele az orromat. Tehát felőlem tudjon róla akármit, mindent, a szexuális életemről, a farkam méretéről, nem érdekel. Mert érted, az csak rám meg a barátnőmre tartozik. Tehát az, hogy ők is beleütek az orrukat, ő dolguk, csak ne tudjak róla. Tehát ezért mondom, hogy autonómia kérdés. Egyrészt annyiba, hogy tudsz-e autonóm módon létezni, attól még, mert mindenféle zajlik körülötted. Másrészt tudod-e ezt az autonómia génet képviselni, hogy ide figyelj, lehet, hogy tudsz róla minden, de fogd be a pofád. Nem akarom tőled hallani, nem tőled akarom hallani.
Ez a kérdés egyébként valahol, én nem vagyok meggyőződve róla, hogy túl sokat tudnának az emberek arról, hogy mit tudnak róla.
Nem is engem nem is érdekel.
Hát igen. Szóval,
tehát én azt mondom, hogy ne érdekeljen minket, ne ezzel foglalkozunk, hanem azzal, hogy egyirányú legyen a dolog. Tehát ő ne szóljon bele abba, hogy én mit csinálok. Abban beleszólhat, hogy milyen reklámot kapok, meg még egy csomó mindenbe. Igen. És néha nem is árt, mert olyan dolgokról értesülök ezekből a rám szabott reklámokból, aminek örülök. Tehát ez még néha jó is. De ne szóljon bele abba, hogy hogy élek, és mit csinálok, és mit akarok.
Vagy kire szavazok.
Kire szavazok, mit olvasok, kit dugok, bármit.
Egyébként ez, ennek nincs itt a veszélye, ha ne szóljon belénél tartunk már. Ugye 2020-at írunk, itt lesz egy jelentősebb választás egy nagy országban tőlünk nyugatra, hogy ugye már 2016-ban is erősen feszegették Cambridge Analytica ügyek, stb., hogy itt a milyen szintű beleszólás volt-e, beleszólás vagy nincs, hogy a demokráciát teszi egy pici kétszer.
Ja Isten, megint ugyanazt csináljuk ám, mint amit annyiszor szokás. Hanem transziens jelenségekből ezer évekre való következtetést vonunk le. Ez milliószor előfordult a tévével, hogy hogyan fogja megváltoztatni az életet, az internettel, de már annak idején, amikor a kódex másoló apácák váltak munkanélkülévé, mert feltalálták a nyomtatást, akkor éppen attól féltek, hogy majd megszűnnek a kocsmák, mert mindenki félrevonul egy sarokba olvasni. Igen, most meg a könyvet
most jön a mesterséges intelligencia, és majd mindenki
ugyanaz, munkáját elveszi. Persze. Ugyanaz. Tehát, szóval érted, ne vonjunk le túl hosszú, túl távú következtetést transziens dolgokból, aminek még nem alakult ki a helye. A tévének most már nagyjából kezd kialakulni, látjuk, hogy nem ölte meg a mozit, nem ölte meg a kocsmát, nem ölte meg a színházat, sok időt töltek vele az emberek, de mégse nem ölte meg egyáltalán.
Tehát az vitatott dolog, akkor ezek szerint mondjuk, legalábbis nem kevés cikket olvasok arra, hogy mondjuk tínédzserekre, gyerekekre, akik 2 éves koruktól kezdve ezt a kezükbe tartják, és a világot ismerni vélik. Igen. A képernyőn keresztül, hogy azért ezeknek elég komoly negatív hatása is lehet.
Könyörgöm, még nem alakult ki a helye az életben. Hát mióta van okos telefon?
Vadnyugatban élünk igazából, ilyen technikai vadnyugatban?
Persze. Abszolút.
És a vadnyugaton élőknek?
Hát annak idején a könyvre is ugyanezt mondták, meg a tévére, meg az internetre, most a mobiltelefonra. Ki fog alakulni a helye? Figyelj, a 3 éves volt az unokám, még annyi se, 2,5, amikor valami mit tett, a Mása és a medvét nézett a gépemen, majd egy idő után megunta, és így csinált a képernyőn, kezével is elsimította, nem történt semmi. Még egyszer próbálta elsimítani, akkor se történt semmi, mert nem volt érintőképernyő, nem érintőképernyős a képem. Rám nézett, és egy hétig nem állt szóba velem. De egy hét múlva megint szóba állt, és azóta is nagyon jóba vagyunk. Tehát transziens, most ez így felgyorsítva ugyanaz, amiről
esetleg érek. Persze, két gyerekemnél születtem, mert közöttem 4,5 év van, ja. És pont az időszak volt, amikor még apának a BlackBerry telefonja volt, ami nyomogatni kellett, viszont már, hát nem adtuk oda, csak hát látja mi apánál. Viszont a fiamnál pedig ez a, ugye húzzuk, bejöttek ezek az okostelefonok, és ott látszik az a tévét, akkor majd így áthúzom, de hát nem megy ez sem.
Igen.
És ez csak 4-5 év. Tehát
mondom, hogy transziens jelenségekből vonunk le ezer évre való következtetéseket, és pont azon nem gondolkodunk, hogy majd megtalálja a helyét. Tehát most kütyűznek éjjel-nappal, de nem fognak mindig kütyüzni éjjel-nappal, és már most se, mert például ennek a játékomnak, ami most itt...
Amiről nem beszélünk még részleteiben.
Ott is mondjuk pont Chicagóban volt egy ilyen tesztje, és a szülő döbbenten ült, hogy már 20 perce a seggén ül a gyerek, és mi van már? Nem nyúlt a telefonjához, már a játék lekötötte. Meglepődött rajta, mert nem ezt szokta meg. Miközben majd meglesznek ezek a játékok is, és majd megtalálja a helyét a mobiltelefon az életünkben. Meg minden más is.
Az ember vajon vált? Tehát, hogy nyilván adaptálódik, amiről beszélünk, egyfajta adaptív hozzáállás, de nem tudom, hogy az embernek az alaprészeit nem feltétlenül változtatja meg, mint ember.
Ami persze, hogy nem. Vannak,
ezek nem változnak.
Persze, hogy nem. Hát a tudomány se változtatta meg, a világítás se. Most itt este beszélgetünk, este nem lehetne beszélni, majd 200 éve már nem lehet volna. Felvenni se tudnád, kénytelen lennél valahogy lejegyzetelni, vagy a memóriádat úgy fejleszteni, hogy emlékezzél rá. Tehát egy csomó minden változott, amit észre se veszünk, mert beleépült az életünkbe. Na most, amikor először lehetett 20-30 kilométer sebességgel menni, akkor persze, hogy rácsobbantak az emberek, és azt hitték, hogy ez megváltoztatja a világot. Akkoriban úgy gondolták, hogy ez elviselhetetlen lesz, tehát már élettajlag az ember.
Az első autók előtt mentek, és szóltak, hogy jön egy autó, hogy valami első volt Angliában,
igen.
Igen. Hogy vigyázzak, mert el fog ütni mindenki.
Igen. Persze, szóval, tehát ennek is ki fog alakulni a helye a világba, ki fog alakulni az, hogy mi kell belőle, mi nem, mennyi kell belőle, hogyan használjuk.
Tehát a mesterséges intelligencia tekintetében, ami hogy forradalma, nem forradalma, de azért zajlik erősen ez,
igen.
Ugye előre. Itt mondjuk a szabályozás is, a könyvben is benne van, mint egy jogszabály,
az is, egy
kulcs terület.
Az is egy kulcs terület lesz, meg az is az evolúció, tehát hogy kialakul, hogy mit kezdünk azzal, hogy körülöttünk ilyen lények vannak, amelyek bizonyos dolgokat jobban tudnak, mint mi. Tehát például gondolj bele, az olimpiát nem ölte meg az autó, pedig bármikor legyőzöm a maraton győztesét, egy trabanttal.
Ember-emberrel versenyzik, ugye, és nem egy autóval szemben.
De nem, azt is én vezetem, tehát ember.
De ugye azt hiszem, két autó egymással versenyzik.
Nem két autó, egy ember és egy autó nem versenyzik.
Természetesnek tekintem, de ugye az analógiában az van, hogyha ott lesz egy a góban most verhetetlen, igen. Mondjuk a, nem tudom, a...
Igen, attól még fogunk sakkozni,
csak egymással.
Egymással. Igen. Meg esetleg néha vele, hogyha olyan kedvünk van, majd lebutítjuk úgy, hogy lehessen.
Igen. De ugyanakkor meg segíthet bennünket ez a kérdés.
Persze. Egy csomó mindenbe segíthet, és pont ezt írom ebbe a könyvbe, hogy látok egy-két olyan területet, ahol alapvetően segíthet. Például mondjuk, amikor elvekről vitatkozunk, és az elveken nagyon nehéz vitatkozni, mert hát most mit? Te hiszel Istenbe, én meg nem, akkor most mit vitatkozunk ezen?
Győzködhetjük egymást. Győzködhetjük.
Nem nagyon tudjuk. De, hogyha mondjuk az elveknek vannak következményei, akkor megnézhetjük, mondjuk egy mesterséges intelligencia esetleg meg tudja mondani, hogy milyen lesz a világ, ha erre az elvre épül, vagy ha arra. És akkor már a következményeken tudunk vitatkozni, ott mindjárt értelmesebben lehet. Tehát kompromisszum.
A gép is segíthet.
Igen. Tehát a gép egyszerűen...
A szenáriók összehasonlítása.
Pontosan, igen. És ebbe viszont tényleg egészen... Szóval azért gondolom, hogy új eszköz, még nem is látjuk, hogy mennyire új eszköz lehet. Tehát valami, meg megtanulunk kooperálni valamivel, amit nem értünk.
Hiszen a inputot tudjuk, az eredményt tudjuk, de a kettő között mi történik,
amit nem olyan. Még akár olyannal is, amit mi csináltunk, mint a mesterséges intelligenciaként, ugyanez a helyzet a gyerekünkkel is, mi csináltuk, és mégse értjük, ráadásul esetleg legalább olyan értelmes, mint mi vagyunk. Szóval, tehát megtanulunk esetleg kooperálni mondjuk a gyerekeinkkel, mert a mesterséges intelligencia rákényszerít, hogy a technikáit kitanuljuk.
Hát érdekes évtizedek előtt állunk.
Igen,
az biztos,
változni de. Fog. Sok minden fog változni, és pont ilyenek fognak változni.
Van olyan, ami kimaradt a könyvből?
Nem, egyelőre még nincsen, tehát még nem írnám meg más, még nem másképpen írnám meg. Egy olyan visszajelzést kaptam, amit most belevennék, de nem érdekes, hát... 2019-ben abba hagytam a könyvet, tehát nem írhat arról, az 2020-ban lehet tudni.
Ja, és azt lehet tudni, mi az?
Nem még homályos, az még zavaros, de Most írnék, mindegy.
De persze, következő.
Majd, igen. Például a játék logikáját belevenném most már.
Uh-huh. A másik, amit kérdeztem volna, hogy egy ugrálunk múlt, jelen és jövő között minden időben, hogy mi az, ami most foglalkoztatja Mérő Lászlót. Tehát amivel most benne van, látok itt jegyzeteket, könyvet, két gép nyitva van, tehát ami most aktuális.
Nem, már most éppen, én nem tudok minden évben ilyen könyvet írni, szóval ilyen könyvet mondjuk 4-5-6 éven kell írok. Uh-huh. Egyáltalán most úgy tartok előadásokat elég sok igen, helyen, olvasgatok, nem olvasok, hanem olvasgatok, mint ahogy már beszéltünk igen, róla.
Értem most már, mit jelent az, hogy olvasgat.
Igen.
Van-e olyan könyv, ami az utóbbi mondjuk 3 évben sajnálná, ha nem olvasta volna részleteiben azt a könyvet? Tehát ami olyan meghatározó volt, amit az sok embernek el kéne olvasni. Tehát egy olyan,
hát ilyen a Harari, uh-huh, az még az utóbbi 3 év.
Abszolút, hát tavaly előtt jelent meg össze
nem
a
tudom, 21 leckés.
De mindegy, azért sokan vannak úgy, hogy visszafele olvasták, mert a Sapiens alapvetően egy történelem.
Igen. A Sapiens az engem olyan nagyon nem izgatott, de...
Pont a történésznek közelebb hozzá, igen, gondolom ez a
tényleg. Te bevéged, mint biológus is talán nem annyira fogott meg.
De engem megfogott. Igen? Én a Sapienst olvastam először, és azt mondtam, hogy miért jó történelem tanárom volt, de így is meg lehet fogni a történelmet, és én nem találkoztam még ilyen megfogás, amikor valaki itt tudja szintetizálni a dolgokat, meg hát, hogy alapvető dolgokra mutatott el, nem feltétlenül volt olyan jó az a mezőgazdasági forradalom, ami történt, és ezek számomra, aki nem nincs benne a történész tudományban, az ezek új felismerések voltak. Mm-hmm. Tehát Harari egyik, mi még?
Harari ilyen. Nem sok van egyébként, uh-huh, de nem olyan gyakran jelenik meg, ennyire érdekes. A Barabásiból egy kicsit.
A képlet,
uh-huh, igen, az az új könyve, de sajnos a LinkedIn még mindig sok, szóval a magyar címe, behálózva, az még mindig sokkal jobb. Tudom én még. Nem, szóval nem sok volt.
Hát talán azért azt is mutatja, hogy azért nem születnek évente. Persze. Folyamatosan.
Gladwell már 10 éve nem írt semmit, tudtom, vagy legalábbis én nem látom. Pedig az még egy kitűnő szerző, szóval tőle még várok egy-két jó könyvet. Igen. De hát még fiatal, még nincs 60 éves, szóval.
Biztos, hogy benne, hogy jönni fognak. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én nagyon élveztem. Remélem, a hallgatók is fogják, úgyhogy találkozunk még. Nagyon szépen köszönöm.
Köszi szépen.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!